Folytatódik a Hozzá egy verset Rimportré magazin, én Rutai Gábor költőmata vagyok, vendégem továbbra is Balázs Andi.
Jól tudom, hogy idén lettél a Karintinak...
Társulati tagja?
Társulati tagja.
Igen, hát 21 éve
hát
vagyok.
Azért, most...
Igen, csak nem volt hivatalos, hivatalosan most lettem. Igazából én 21 éve társulati Igen. tag vagyok ott, hiszen túl vagyok már rengeteg bemutatón. Nem volt olyan évad, hogy ne legyen legalább 3 bemutató. Igen. Most számoljuk ki, hogy 21 év alatt az mennyi. És most van ugye normális értelembe vett társulat, ami azt jelenti, hogy rendes társulati tagságok vannak. Eddig is a Karinti Színház volt az első az életemben, ahhoz egyeztettem minden többi színházi elfoglaltságomat, de most már hivatalosan én is a Karinti Színház alapító társulati tagja vagyok, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre a titulusra, és ebben az évben, évadban ötödjére, tavaly évadban ötödjére nyertem el a közönségdíjat, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon sikeresen indítom ezt az évadot. Reméljük, hogy ez így fog folytatódni.
Miket lehet most látni majd a következő évad? Vagy ebben
persze,
a...
most volt bemutatóm nemrég, Roberto Ataid Margarida asszony, igen, ami egy tanárnő, egy monodráma, nagyon érdekes, és nagyon szeretem. Én ezt játszottam a 18-19-es évadban a színházban, és amikor a 20. előadás lement, és állva tapsolt a 240-en a nézőtéren, akkor Karinti Marcihoz oda sétáltam, és mondtam, hogy Marci, én ezt nem akarom többet játszani, és így nézett rám, hogy bolond vagy, hát tele van a színház, és mondtam, hogy valahogy azt érzem, hogy ezt szeret így a emlékeimben megőrizni, ez annyira csodálatos így, hogy én Balázs Andi 20-szor megtöltöttem ezt a színházat, az egy monodrámával, köszönöm. És megmondta is a Marci, rendben van természetesen, és azóta is keresik a darabot, úgyhogy most ebben az évadban a stúdió színházunk, színpadunk az ezzel nyitott. Őt azzal nyitottuk meg most az új játszóhelyünket, ami egy stúdió színpad. És a következő bemutatom pedig Verebes István rendezésében a Vonó Ignác Fejes Endre darab, ami pedig egy szatíra, és Előd Álmos lesz benne a Vonó Ignác, én pedig Özvegy Mák Lajosné, a másik főszereplő, és ez egy nagyon nagy, nagyon szép, hosszú, igazi nagy, hosszú próba folyamat elé nézünk. Már voltam Verebes Istvánnál ülőpróbán Bazitán, ültünk a nappaliában, és fejtegettük, hogy mi fog történni, tehát jó időben neki kezdtünk. Ezt a kettőt vállaltam ebben az évadban, mert 10 futó darabom van, 11 most a Margaridával, és a Vonó Ignász lesz a 12.
Na, jól van. Ezt zárójának tekintem most egy kicsit, mert nem, ez nem a reggeli beszélgető talk show. Csak gondoltam, hogy ha már itt vagyunk. Visszatérve a Reményik versre és az ő életére, én fel kellett frissítsem a Reményik életútját, és nagyon megrázónak találtam pont, amiről már beszéltem, hogy tud valaki egy ilyen történelmi esemény kapcsán ennyire mély traumába kerülni. Hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki így ragadjon, vagy így maradjon?
Azt hiszem, hogy olyan dolognak kell lenni, amiben nincs segítség feldolgozni. Talán, vagy nem veszi észre az ember a segítséget. Én magam is egy olyan életet élek 45 éve, ami traumákkal van tele, de mindig volt körülöttem olyan, aki segített feldolgozni, vagy akár a színház, ami terápiásan hat rám, segített az egészet feldolgozni, vagy hát úton vagyok a feldolgozáson, mert azt hiszem, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet feldolgozni, csak együtt kell vele élni, és nem traktálni a környezetét az embernek a fájdalmaival. És észreveszem a segítséget. Ez is egy fontos, hogy eléggé nyitottnak kell szerintem ahhoz lenni, hogy észrevegyük, hogy az egy segítség. És lehet, hogy csak egy pici apróság valakitől, de az egy segítség nekem abban, hogy jobban legyek. És foglalkozni, ez is egy nagyon fontos dolog ám, hogy az ember merjen ezekkel a traumákkal foglalkozni. Mert nagyon sokszor az is van, hogy az ember nem az szűnyeg alá söpri, mert hiszen rettenetes belegondolni bizonyos helyzetekbe, vagy történetekbe, ami velünk megesik, és ez a nehéz átengedni magának az embernek magán ezt az egészet. Én mondom, a színház az nekem nagyon sokat segít, meg én merem azt mondani, és mostantól felhogyogosítva érzem magam, hogyha találkozom veled, és nyomorult leszek, akkor mi vagy látom a tiszta, őszinte kedvességet a szemedbe, azt fogom mondani, hogy kérlek, ölelj meg, mert borzasztóan érzem magam. Kérlek. És akkor 20 másodpercig megölesz, és akkor nekem jobb lesz.
Mert meg tudom ígérni, hogy ez így fog történni, hogy éppen pont akkor vagy bánatosan.
És a csodálatos feleséged megengedi, aki
hát
a barát.
Ő meg fogja engedni, persze. Jó, tehát akkor azt mondod, hogy észre kell tudni venni a segítséget.
Igen.
És én itt mondjuk pont az ilyen Reményik, és az ilyen fajta depressziónál talán azt sejtem, hogy ő nem akar. Őt hagyják békén. Van ez az a fajta attitűd, amikor nekem te ne segíts, ne akarjál segíteni, mert nekem kell megoldani.
Igen.
És eltaszítom magamtól.
Csak hát meri az ember magának megoldani. Nekem is van olyan, amikor azt mondom, hogy ne haragudj most tőled, ezt nem fogadom el, mert fogalmad nincs, mibe vagyok. De akkor tudom, hogy magamon viszont melózni kell, hogy ne telepedjen rá az egész életemre, és ne hordozgassam ezeket a traumákat a hátamon, mint egy ilyen vasat, hanem hogy le tudjak belőle tenni. És van, amikor meg kell szokni azt a vasat az ember nyakába, és akkor azzal kell élni, de akkor megszokja az ember, hogy az ott van. De azt is tudni kell, hogy az ott van. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon. Érdekes, hogy mindig azt szokták mondani a barátaim, hogyha én nem színész lennék, akkor valami pszichológus vagy valami.
Azt akartam kérdezni, te mikor világosodtál meg? Tehát, hogyha visszatudnál így gondolni az
életet. Tínédzser koromban, amikor ki voltam borulva mindenen, és egy olyan csodálatos édesapával áldott meg engem az élet, aki példameszédekbe csomagolva értette meg velem a világot. És volt türelme végighallgatni, hogy két fiúba vagyok egyszerre szerelmes, és de egyik se az igazi, mert ha kettőből lenne egy, ugye hát ezt ismerjük ezt az, és hogy csodálatosan végigvezette ezeket a dolgokat. Ha bármi történt velem az elmúlt, ne sajnos 44 évben, mert tavaly veszítettem édesapámat, bármikor mehettem hozzá, és ő egy példamondatba csodálatosan belerakta, hogy én lássam magam előtt ezt a problémát.
De várjál, hogyha ez mondjuk kamaszkorodban, tehát az a lázadó, szüleink ellen forduló kamaszkor, akkor tényleg valami csodát tudott csinálni, hogy ezt rögtön...
Türelmes volt hozzá.
A türelem.
Igen. Nekem adta azt, hogy mondta mindig, hogy én nem tudok gyerekem neked mást adni, csak a legnagyobb kincsemet, és az a türelmem. A figyelmem, a türelmem, igen. És mindig az volt, hogy azt tudom neked adani. Bármilyen fáradt volt, tudom, rengeteget dolgozott értünk mindig, édesapám. Este mindig hagyott nekem időt az életéből, ami csak rólam szólt, és csak egy a számomra fontos problémák megoldásáról, hogy merjek, hogy nyitott legyek, hogy szabad legyek. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és a mai napig, amikor most már 45 éves vagyok, és akkor így ezek a példamondatok így beugranak a fejembe, hogy
komolyan.
Akárcsak ezek a vas, ezt is édesapa mondta mindig, hogy az rettenetes, mint amikor az igába hajtja, nem hiába mondjuk azt, hogy iga van az emberen, hogy belehajtja a fejét, tényleg, mint a marha, és akkor így húzza a kocsit, azt meg kell szokni, azt a kocsit. Az ott jön, azt nem tudod levenni, hát benne vagy. Abba ül a sok gond, baj, ott van, de megszokod. Meg kell, hát nem lehet abba bele, nem bírom azt, a velem egykorúak, amikor azt mondják, hogy én 3 éves koromban, amikor az volt, hogy, és akkor mindig azt mondom, hogy kérlek, mondom, hát nem szabad már azzal takaróznod, vagy magad előtt, hogy azt mondod, hogy de hát neked milyen traumád volt 5 évesen, elmondhatod, meghallgatom, de nem lehet kifogás arra, hogy te most milyen helyzetben vagy.
Hú, most biztos vitatkoznának veled a pszichológusok.
Biztos, persze. Tudom, hogy minden gyerekkorban, nekem is, hát én is tudom, hogy mik az én korlátaim, vagy hogy működök. Aha. Én az idézőben. Csak azt is tudom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ma reggel a dugóban, amikor ültem, és ideges voltam, azért volt, mert én 4 éves koromban ezt és ezt átéltem. Nem azért volt, hanem azért, mert most éppen dugó van. Tehát ne fogjuk rá, én erre így értem.
Aha, jó. Tehát azt mondod, hogy kamaszkorodban már volt egy megvilágosodás.
Hát megvilágosodásnak nevezhetjük, de igazából annyi történt, hogy megértette velem apukám. Megértettem magam. Aha. Egy kicsit elkezdtem jobban, bátrabban megismerni. Aha. Mit miért csinálok, mit hova, miért teszek, miért gondolok, mit rontok el. Ha elrontom, nem baj. Apukám ezt is mindig mondta, rontsd el, könyörgöm, rontsd el, és akkor nem csinálod meg többet, csak rontsd el. Egyszer nem mondtam el, hogy 6-1-est kaptam matekból, soha többet nem mondtam el, tehát hogy olyan nem volt. És akkor is apukám elmondta, hogy nem az a lényeg, te gyerek, hogy 1-es, hát kit érdekel, kijavítjuk, korrepetálásra jársz, majd leérettségizel, úgyis egy 2-esre, nyugodjál meg. De miért nem mondod el? Aha. És az nagyobb tanulás volt, azt hiszem, hogy hát hiszen miért nem mondanám el a szüleimnek ezt? Hát te hülye vagyok. És akkor rájöttem, hogy igen, tehát mindent elmondhatok, nyugodj meg, tényleg minden.
Ez egy dolog, hogyha az ember megtanulja ideje korán ezeket, és ezt magával tudja vinni az élete során, ez nagyon nagy áldás.
Igen.
Viszont ebből továbbadni, használni, jóra fordítani, ez meg már nem annyira magától értetődő, hogy ez a fajta váltás benned, mert ezek szerint most is mondtad, hogy foglalkozol gyerekekkel is, hogy, és biztos nem csak ez az egy, hanem eleve lehet, hogy egy létezés, egy attitűd számodra. Ez benned mikor alakult ki, vagy mikor érezted azt, hogy neked el kell menned, és mondjuk gyerekekkel kell?
Nem nekem jutott eszembe, egyszerűen... hanem felismerődött az, hogyha most ide behozol egy gyereket, ide leülteted, és az a gyerek nem beszélt két hete senkihez, mert durcás, nekem mondani fog valamit. Biztos. Aha. Mert a gyerekek attól, hogy nekem mondjuk nincs gyerekem, és ilyen vagyok, amilyen vagyok 45 éves létemre, hogy színes nadrágba rohangálok, és kicsit lökött vagyok, ők nem tekintenek teljes mértékű felnőttnek, és nyitva vagyok előttük. És ettől ők is nyitva lesznek előttem, és olyan dolgokat osztanak meg, ami mondjuk egy szülő, aki nagyon szeretné, hogy a kamasz gyereke beszéljen vele, ugye, hát milyen nagy álom lenne, hogy a gyerek tényleg elmondja, hogy mi a baja, nem fogja, nem fogja, mert magával se beszélgetnem, hogy még a szüleivel, hát ez kik ezek a két felnőtt, mit mondja meg nekem 16 évesen, hogy hogy kell, majd én azt tudom. Valahogy hozzájuk is megvan az az utam, amivel tudok velük kommunikálni, és az ők is felém kommunikálnak mindenféle problémáikat. És erre nem én jöttem rá, hanem egyszerűen csak velem megtörténik ez. És erre felfigyelt az iskola igazgató, és azt mondta, hogy te Andi, te annyit jártál ez a holland drámapedagógus kurzusra, hogy nincs kedved, hogy megpróbálni, hogy esetleg, és hát kiderült, hogy van kedvem, persze, és Isten, és imádom, és az év tanára lettem, a gyerekek szavazták meg, úgyhogy nagyon büszke vagyok, mert hogy nem a felnőttek, hanem ők igaziból. Szóval igen, hogy rájöttem arra, hogy ez csodálatos, mert ha egymásra hatással vagyunk, annyit tanulok tőlük, pont annyit szerintem, amennyit ők tőlem.
Aha. A kommunikáció, amit többször említettél, az valószínűleg ez a kulcs, mert hogy elvárjuk mondjuk a gyerektől, vagy a másiktól, kollégától, igen, vagy tök mindegy mit, hogy mondja már el, hogy mi van, és nem akarja elmondani, és akkor lehet, hogy meg kéne kérdezni, és te mikor mondtad el utoljára? Uh-huh. Mikor osztottad meg vele, hogy most szomorú vagy? Igen. Mikor sírtál, nevettél, tehát hogy valószínűleg ez...
Meg kell találni mindenki az azt a kulcsot, ami kinyitja.
Aha.
Azokat a kulcsokat, és ez lehet, hogy több. Tehát, hogy nem szabad feladni. Hogyha valaki nekem az én, mondjuk színház, ez nagyon érzékeny terület, érzékeny emberek, érzékeny csapata, ott egy érzékeny ember instrukcióit hajtja végre érzékenyen. Tehát az egész egy ilyen nagyon ilyen közeg, hogy soha nem lehet tudni, mi fog történni. Még a legvidámabb darab is okozhat olyan belső feszültséget, vagy akár külsőt, ami utána ott marad. Tehát nagyon fontos. És ezért én nagyon jó receptorokkal figyelem, hogy kikhez milyen kulcs nyílik. Van olyan, aki ez nagyon kedvesnek kell lenni, de szinte már negédesen kedvesnek ahhoz, hogy megnyíljon, és azt merje mondani, hogy rossz neked most? Azért vagy ilyen morcos, hogy rossz? Megérteni, hogy bejön egy idősebb színész a színházba, akkor a fiatalok ne az legyen, hogy hanem az van, hogy mondom, hajtsd le a fejed ilyenkor, és örülj neki, hogy egy színházba lehetsz vele, ez az egyik. Kettő, meg hogy próbálj meg, hátra tudsz neki segíteni. Lehet, hogy azért morcos. Mert nem hiszem, hogy magától az emberek ilyenek. Ez egy érzékeny dolog, nagyon.
Hát abszolút, igen. Az, hogy apukád ennyire önzetlenül adta az idejét neked, az érthető, hogy benned egy ilyen fajta érzékenységet okozott, de mondjuk az édesanyád tragédiája, amit ő megélt, az szerinted mennyiben járul ahhoz hozzá, hogy te odafigyelőbb vagy, érzékenyebb, óvatosabb, jobban fogalmazol? Tehát, hogy...
Biztos, hogy benne van az is. Hát, hogyha az én életem 4 éves koromban változott meg igazán, amikor a tesóm meghalt.
Igen.
És onnan az egész életem felfenekestől felfordult, hiszen édesanyám betegségei jöttek egymás után, és az ő gyásza kísérte végig egészen 36 éves koromig az életemet. Biztos, hogy az édesapám, mit láttam? Az, hogy ő összetartja a családot, ő szereti, ő ápolja édesanyámat, hogy te egy feltétel nélkül vele van, hogy szeretet van, hogy nem egy ilyen kötelező együttélés van, hanem tényleg láttam a szerelmet és a szeretetet egymás iránt az utolsó pillanatig. Én ezt láttam. Uh-huh. És mind a mellett édesapa vigyázott arra, hogy nekem minden a gyermekkoromban benne legyen minden ellenére, és normális gyermekkorom, normális kamaszkorom, és fiatal felnőtt és felnőtt korom legyen. Ő ezt óvta és féltette. Nem erőszakosan, hanem pont annyira, mennyire kell. Ezért bennem is kialakult egy olyan fajta nyugalom, amit, ha azt tudom csak továbbadni a fiataloknak mondjuk az iskolában, hogy ne hirtelen döntsenek bizonyos dolgokban, hanem hagyják meg maguknak az időt gondolkodni, már az egy nagyon nagy dolog. Nekem ez biztos, hogy onnan jön, hogy én ezt láttam. És azért mondom mindig édesapám, mert az édesanyám is egy csodálatos asszony volt, és tényleg, tehát igazi nagyi, igazi anyuka, mindennek ellenére egy fantasztikus asszony volt, de édesapa volt az, aki mindig bástya volt, és én minden akarok lenni, én az érzékeny anyukám is akarok lenni, és a bástya apukám is.
Apukád azért lett bástya, mert ott voltatok neki, és ő benne volt még talán annyi pikarcnyerő, hogy ezen dolgozott. Meg tudja vetni, igen, a lábát, és azt tudja mondani, hogy kapaszkodjatok belém.
Pontosan így van. Én úgy is képzeltem őt gyerekkoromban, nagyon erős ember volt, és mindig úgy képzeltem el, hogyha álmodtam arról például, hogy rossz esek el, akkor ő biztos ott volt. De ezt a mai napig álmodom. Egyébként, hogyha megbotlog, akkor, és valamivel belekapaszkodok, érzem a kezét, hogy ott van. Hm. Ez nagyon érdekes, hogy ez nagyon is, hogy honnan jöhet.
Aha.
Furcsa vagyok, igen.
Nem hiszem. Nem hiszem. Csak mondjuk a te, nem tudom, fantáziavilágod, vagy képességed, az hozzátesz mondjuk az szép biztos, dolgokat az, igen, eseményekhez.
Biztos, biztos. Pont valamelyik nap volt egy ilyen, hogy egész éjszaka a szüleimről álmodtam, és édesanyámmal legfőképpen, uh-huh, és ölelgettem anyukámat, és belül nem vagyok most egy kicsit nehezebb időszakomat élem ennyit, tehát próbák, színház, uh-huh, le vagyok terhelve, és éjszaka gondolom, hát feldolgozni vágyta az agyam, és megérkezett anyukám éjszaka, aki elmondta, hogy minden rendben lesz, és nincsen semmi baj. És reggel, amikor fölkeltem, fölültem az ágyba, sötét hálószobánkban, mert úgy alszunk, egy fénycsíkon keresztül a falon ott volt egy kör. És oda mentem, és azt mondtam anyukámnak, hogy köszönöm, így kommunikálunk, így jelzünk, hogy aha, nyugi, tényleg, semmi gond, nézd, itt vagyok, fantasztikus.
És magaddal tudtad vinni.
És magammal tudtam vinni ezt az élményt, és azt mondtam, hogy hát mi baj lehet, hát mi baj ez, ami az én bajom? Mindig viszonyítás kérdése.
Aha. Olyan csodálatos, hogy ilyen erőt tudott beletenni ebbe a családba. Nagyon sok trauma szétszakít családokat,
igen,
vagy lezüllesz családokat. Az ő ereje az vajon honnan fakadhatott? Az, ami mondjuk pont Reményik Sándorban nem volt meg.
Azt hiszem, hogy a belénk kapaszkodás, vagy a hát, hogy az ember, amit mondtam az előbb is egy negyed órával ezelőtt, hogy volt ereje segítséget kérni, és merte azt mondani, akár édesanyám, édesapámnak, hogy több szükségem van rád, mint valaha hittük volna, amikor összeházasodtunk. Mert ugye ahogy képzeli az ember, összeházasodnak, boldogan felnevelik a gyerekeiket, és minden. És közben jön egy olyan trauma, hogy szétszedhet minden. De az édesanyám nem elfordult ettől az egésztől, hanem pont, hogy szembefordult apukámmal, és azt mondta, hogy itt van, fog, de most fog mind a két keze. Aha. Tehát most nem elég az egyiket, hogy az oltár elé megyünk, hanem mind a kettőt szorítsad. Mert hátradőlök, elesek, elveszek, nem tudok gyereket nevelni, nem tudom felnevelni a többit, itt vagyunk mi egymásnak. És ez is, hogy merje. Itt innen minden ebből fakad, hogy én tudom magamról, hogy én egy vehemens, túlbeszélő, túlpörgős nő vagyok. Én merem azt mondani a Gábornak, hogy az én Gáboromnak, hogy kérlek szépen, Gábor, most fogj le.
Üss le,
zárj be, folyts meg, vagy valami, mert le kell állítani engem. De merem azt mondani, hogy kérlek, segíts.
Aha. Szerintem végtelenség tudnánk ezt folytatni.
Azt hiszem, hogy 6 órán át tudnánk.
Hat óra, igen, ilyenkor kellene egy üvegbor. Na jól van. Nem kérdezem meg, hogy most miben vagy, mert már elmondtad így a műsor első
felében.
Persze,
meg hát az internet csodálatos világában csak be kell ütni a nevemet, és mellé írni, hogy színház. És abban a pillanatban szokták kérdezni. És mellé, igen, és ott van.
És minden ott lesz.
Igen.
Jól van. Hát akkor nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem.
Én köszönöm.
Én szerintem jót beszélgettünk, bennem sok gondolat megindult már így. Apaként is, meg a vers kapcsán, hogy hogyan érdemes elcsendesedni, és ítélkezni, és bírálni, és hogy nem.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon jó volt, és majd visszajövök egyszer, és a te versedet fogom az egyiket felolvasni, jó?
Hát.
Így legyen.
Inkább se legyen az, hogy szólj, és akkor behívlak.
Nem, csak jövök.
Ja, csak úgy gyere, egyszer csak gyere.
Bárki állít, én jövök.
Egyszer csak gyere be. Oké, köszönöm szépen még
köszönöm
egyszer.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Hozz egy verset, Rimportré magazin, köszönöm szépen a figyelmeteket, tehát most elmondom még egyszer, mert már elfelejtettétek, hogy péntek este 9-től van a Rádió Cafén vágott verzióban, és 10-től már vágatlanul a YouTube-on és a Spotify-on. Köszi szépen, még egyszer, egy hét múlva találkozunk, sziasztok!